Jó napot kívánok mindnyájuknak! Szoftver technológia óra lesz. A tárgyban jelenleg a tervezésnél tartunk. Ugye a tervezés részben pedig a szoftver architektúrákkal foglalkoztunk utoljára, és hát a kliens-szerver architektúrákon túlmenően ugye eljutottunk az egészen vékony klienses, tehát a mai megoldások után a szerviz, tehát a szolgáltatás-orientált architektúráig. Ugye itt arról volt szó, hogy vannak webszervizeink, webszolgáltatásaink, amik webszerviz leíró nyelven vannak megfogalmazva. Van ez a UDDI nevű Yellow Pages, vagy aranyoldalak, amin keresztül a szolgáltatások megkereshetők. A hozzáférés az SOAP protokoll segítségével történik. Ugye a webszerviz lényegében arról szól, hogy XML üzeneteket cserélgetünk a HTTP, illetve HTTP fölött, tehát webes felületen és SOAP protokoll szerint. A webszerviz leíró nyelvbe pedig ugye definiáljuk a szolgáltatások, az interfészeket, az üzeneteket, amelyek kiváltják, illetve visszatérő, tehát returnként üzemelnek, illetve a bindingot, ami megmutatja, hogy hát a szolgáltatások, a logikai és a fizikai világ hogyan kapcsolódik össze. A SOAP protokollhoz annyit, hogy egy igazából a célja a távoli eljáráshívásnak az eltakarása. A távoli eljáráshívásról ugye ismerjük, hogy hát az egy viszonylag általános probléma. Mindenféle rafinált megoldások születtek, hát például ide tartozik az RMI, biztos hallottak Jávába ilyenről, a Korba, a DCOM, a .NET, tehát ezek mind adnak támogatást távoli eljáráshívásokra, és tulajdonképpen ennek a egy magas szintű eltakarása definiál egy csomagolást, fejlécet, törzset. Utaltam rá, hogy tulajdonképpen valami olyasmi, mint az e-mailnél, hogy van egy ilyen standard fejléc, hát valami, és akkor megvan a levél, tehát itt is valami hasonló szerkezetet használunk. A UDDI az pedig ez a bizonyos Yellow Pages, amivel lehet szolgáltatásokat beregisztrálni, kezelni, előfizetni ilyesmikre. És itt hagytuk abba, hogy egy cégen belül hát elegánsan érdemes megcsinálni azt, hogy az üzleti folyamatokat is kezeljük. Ugyanis én példaként itt a webszervizekre a biztosítás brókert hoztam. Talán emlékeznek rá, arról volt szó, hogy ha utazási biztosítást akarok kötni, akkor fölmegyek a Netriskre vagy a biztosítás.hu-ra, ott megadom az adatokat, az pedig webszervizeken keresztül eléri az egyes szolgáltatókat, és utána visszaadja nekem, hogy milyen találatokat kapott, és annak alapján én választatok és megrendelhetem a biztosítást. Na most ez így nagyon egyszerű dolog, mert a szerviz az azonnal befejeződött, tehát az, hogy adott paraméterekkel lekérem a szolgáltató által nyújtott biztosítást, ez pillanatok alatt visszajön. De előfordulhat az, hogy én olyan hát szolgáltatást indítok el, ami mögött egy hosszadalmas processz áll. Most gondolják el, hogy van nekünk egy gyárunk, ami mondjuk tengeri herkentyűt gyárt, és hozzánk webszervizen keresztül érkeznek be a kérések. Például jön egy kérés arra, hogy mi gyártsunk 10 000 darab tengeri herkentyűt. És akkor ez a kérés, hát ez persze nem fog azonnal visszamenni a jelzés, hogy kész van, lehet vinni. Legfeljebb annyi, hogy vettük a rendelést és elindítottuk, és ugye elindul egy hosszú folyamat, amit hogyha én a vállalati információs rendszerbe támogatni akarok, és mondjuk a 10 000 tengeri herkentyű legyártása tart 3 hétig, hát akkor bizony ott nekem belül kell az anyagot biztosítanom, embereket allokálni, a munkaidőket kiosztani, stb. Tehát ezt belül ott meg kell szerveznem, mozgatnom kell, és ha van nekem egy elektronikus gyártás irányítási rendszerem, tehát egy gyártási és informatikai rendszerem, akkor annak kell a különböző szolgáltatásait meghívni, ott be kell ütemezni a 10 000 darab tengeri herkentyűt, az majd kiosztja, hogy a Lajos bácsinak mikor mit kell csinálni, ki hozza be az anyagot, hogyan, stb. Tehát egy hosszú procedúra, és a végén elmegy a jelzés a feladónak, hogy itt van, át lehet venni. Tehát, hogyha ilyen nagyvonalú üzleti folyamatot kell leírnom, ami persze lehet egy igazgatási eljárás, például egy építési engedélyezés, vagy egyéb hasonló, ráadásul ebben mindenféle emberi beavatkozások is lehetségesek, akkor az ilyen folyamatot, amelyik egy webszerviz irányítás, tehát egy webszerviz kezdeményezéseként indul el, ezt BPL-lel tudjuk leírni, ez van ez az üzleti folyamat leíró nyelv. Hát érzik azt, hogy tulajdonképpen ennek lehet egy ilyen dokumentum flow jellege, ahol megfogalmazzuk azt, hogy hát mikor, milyen lépéseket kell egymás után végrehajtani, és ezek a lépések bizonyos újabb szolgáltatások igénybevételét jelentik, amelyek mögött adott esetben emberi tevékenység állhat, tehát igenis jóvá kell hagyni, valószínűleg 10 000 darab tengeri herkentyű legyártását, azt nem fogjuk úgy csak elektronikusan elengedni, az előbb-utóbb bekerül valami főnök íróasztalára, és ott egy főnök bólintására vár, hogy elinduljon, mert lehet, hogy hát a gyár most nincs abban a helyzetben, hogy 10 000 tengeri herkentyűt előleg nélkül gyártson. Tehát például az, hogy kell-e előleget bekérni a cégtől, vagy nem kell, és mennyit, ez egy személyi döntés, mit tudom én, az igazgató vagy a gyár termelési főmérnök fog dönteni. Tehát egész egyszerűen számára elő kell ezt készíteni. Ezt írjuk le lényegében Business Process Execution Language-el. Na most a végrehajtásra vonatkozólag tulajdonképpen két módszer van, az egyik az orchestration, a másik pedig a choreography. Tehát ugye az orchestration az valami olyasmi, mint a hát ugye, ilyen zenekar vezénylése. Itt arról van szó, hogy van egy process, amelyik leírja ezt a folyamatot, és tulajdonképpen tartozik hozzá egy végrehajtó gép, egy ilyen BPL engine, amely ennek a processznek az egyes lépéseit végrehajtja. Persze előfordulhat, hogy ugyanabból a processzből sok példány van, tehát nem csak egy, hanem egy van a Nagy Pista Kft.-nek, aki megrendelt 300 darab, mi csodát, valamit, amit gyártunk, a másik a 5 000 darab az akármelyik cégnek, és így tovább. Ahány ilyen megrendelésünk van, annyi BPL processzünk, annyi példányunk van ebből, és ezeket a processzeket, ezeket a végrehajtás szempontjából ez a BPL engine, ez egy ilyen végrehajtó gép fogja ütemezni, és lényegében ez a tudás, hogy kell ennek a folyamatnak végbe menni, hát az a karmester rendelkezésére áll abban a kottában, amiből ő működik. Ez az orchestration. A másik mód az a koreográfia. A koreográfia pedig arról szól, hogy az egy másik filozófia. A koreográfia az azt mondja el, hogy ha elkezdődik egy ilyen folyamat, mert beérkezik egy megrendelés, ezt a megrendelést továbbítjuk az első állomásra, ahogy az ügyrend ezt előírja, és ezen az első állomáson az ügyrend szerinti tevékenységet ott végrehajtják. Majd pedig azt, hogy hova kell küldeni tovább a dokumentumot, kinek a szolgáltatását kell megkérni, ezt az az állomás, ez az első állomás tudja. Ő fogja tovább küldeni az iratot, ugyanúgy, mint ahogy a mai papíralapú rendszerbe, egy önkormányzatba bekerül egy irat, és akkor az irat az megy szépen vándorol egyik helyről a másikra, és hogy hová kell küldenie az aligtatási alosztály bejegyző csoportjából a papírt, hogy átküldik a mit tudom én, az egészségügyi ellenőrző kölyál akármihez. Ezt ők tudják, mert nekik megvan, hogy nekik az ilyen anyagot hova kell küldeni, de ők többet nem tudnak róla. Ahova ez beérkezik az egészségügyi alosztályról, elküldik, mit tudom én, megnézik, hogy egészséges-e a kérelmező, majd elküldik a téglaügyi osztályra, mert ez mit tudom én, építési ügy, és a téglákért felelős majd ottan dönteni fog. Szóval magyarul azt, hogy kinek kell kovább küldeni, ez mindig az előző állomás tudja. Tehát az a tudás, hogy egy ilyen processznek hogy kell végbe menni, az szét van forgácsolva az egyes szereplőkre. Mindenki annyit tud, hogy neki mi a dolga, és a dolga végeztével mit kell csinálnia, akinek a szolgáltatását kell igénybe vennie. Nincs az a nagy, bazi nagy kormányos, aki ott áll középen, és akkor ő mindent tud, és az ő kezében van az egész ügy, hanem ez úgy szépen áramlik a doksi, ahogy tudják a dolgot, ahogy tudják vinni. Na most ennek a koreográfiának ugye az a szépsége, hogy ugye hiányzik belőle ez a központi akarat, de ez egyben hiányossága is, mert például, hogyha utána akarunk nézni, hogy hol tart egy ilyen ügy, hát akkor az elég macerás, mert hiszen akkor elvileg végig kell nyomozni, hogy akkor már innen elment, már oda is, onnan is elment, és így tovább, tehát utána járni elég nehezen kezelhető a státusz, ha csak nem használjuk föl tulajdonképpen az iktatást arra, az iktatás, a klasszikus iktató rendszerek például ezt a koreográfián, illetve igen, a orchestrationnek bizonyos szerepeit veszik át. Szóval eljutottunk egész odáig, hogy hát ilyen biznisz, üzleti folyamatokat tudjunk modellezni, és ezen a, hát ez sajnos megint nem működik úgy, ahogy szeretném, és itt van ez ábrának itt a jobb felső részében, itt látjuk azt a négy elemet, amiről eddig is beszéltem, a webszerviz, VSDL, UDDI, SOAP, és mindenféle egyéb blokkok vannak körülötte, többek között ott baloldalt a BPEL for VS, ugye ez a Business Process Execution Language webszervizekhez, hát ugye nyilván ez összekötetésben van a webszervizekkel, és különböző egyéb elemekkel van kielégítve ez az ábra. Ez csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy itt van például olyan, hogy VS Secure, ezek szabványok, ezek webszerviz szabványok, amelyek előírják, hogy hát szabványok, ajánlások, szabványok, amelyik megmondják, hogy hogy kell nekünk, milyen módozatok vannak a security biztosítására. Ez a security például egyfelől megmondja, hogy üzenet szinten milyen titkosításokat érdemes használni. A reliable messaging doboz az azt mondja meg, hogy hogy tudunk biztonságosan üzenetet küldeni. Tulajdonképpen ez az elektronikus tértivevényt írja le. Ugye a tértivevényt fogalmát ismerik a postáról, tehát visszaigazolás. Na most az elektronikus tértivevény, hát az azt garantálja, hogy egyszer és kizárólag egyszer jusson el az az üzenet a címzethez. Egyébként a standard átvitelek nem tudják ezt biztosítani, azok tipikusan a best effortot alkalmazzák, tehát vagy eljut, vagy nem jut el, vagy lehet olyan policy is, hogy legalább egyszer el kell jutni, de ugye ebből esetleg az jön, hogy biztonsági okok miatt esetleg többször eljut a feladás helyére. Szóval lényeg az, hogy ez az egyszer és csak is egyszer, és akkor, hogyha köré rakjuk azt a biztonságot, köré rakjuk a visszaigazolást is, az adja a reliable messaginget. A BPEL for VS alatt ott a bal oldal található a transaction, VS transaction. Ez a tranzakciókezelést adja meg. Nem akarja a nyűves. Ez a transaction. A transaction kezelésnek az a lényege, amiről korábban is beszéltünk, hogy vannak olyan műveletek, amelyek együtt kezelendők és együtt hajtandók végre, vagy több művelet, tehát több webszerviz együtt végrehajtódik, vagy pedig nem, és akkor vissza kell tudni vonni. Na most a rövid idejű tranzakciókezelésre van ez, tehát akkor, amikor ilyen üzenetváltásokkal ez megoldható, akkor a hosszú idejű tranzakciókezelés van, hát akkor hosszú idejű tranzakcionálás alatt azt értjük, hogy nem elektronikus időben, tehát nem elektronikus válaszidőben kell egységességet biztosítani, hanem mit tudom én azt, hogy egy hónap múlva, amikor befejeződik a folyamat, akkorra valami feltételt kell teljesítenünk, tehát egy nagyon hosszú folyamatra kell valamilyen logikailag igaz feltételnek beállni, és ha nem, akkor mindent vissza kell csinálni. Na most ezekre már nem megy a tranzakcionálás, mert ez nem lehet addig lezárni adatbázisokat, meg egyéb erőforrásokat. Ilyenkor korrektív akciókat kell beiktatni, tehát ez sajnos csak úgy megy, hogy akkor el kell kezdeni visszavonni dolgokat, tehát akkor már nem megy a klasszikus tranzakcionálás. Hát a policy az összefoglalja, összefogja a különböző szabványok szerinti leírásokat, propertiket, és a Coordination Web Service pedig szintén a tranzakciókhoz kapcsolódva ezt a hosszú távú, tehát segít ebben a hosszú távú visszavonom játékban. No, hát kérem szépen, ennyi volt a összefoglalva a web service világ. Hát körülbelül erre megy ma az élet. A lényege az, hogy minden, ugye nyilvánvalóan a cégeknél célszerű elektronikus, hát ilyen elektronikus gazdálkodást bevezetni. Ma már egyre több helyen látjuk, hogy a számlázás, a megrendelés meg van oldva, elég jól működik, a civileknek rendelkezésre áll, és hát ugye ez akkor lesz érdekes, hogyha a cégek egymás között is áttérhetnek teljesen erre a szolgáltatás alapú rendszerre. Egyébként korábban, jó 15-20 évvel ezelőtt Amerikában már volt kísérlet ilyesmire, de az nem igazán zárult jól. Tehát némi döglődés mutatkozott. Tehát nagyjából ez az út. És akkor, amikor olyanokat hallanak például, hogy elektronikus közigazgatás, meg az államigazgatás átalakítása elektronikus formára, akkor nagyjából arról lenne szó, hogy lehet az igazgatásban a szokásos igazgatási eljárásokat valahogy elektronikusan szolgáltatni az ügyfelek felé, és tulajdonképpen a hagyományos önkormányzati ügyintézést kitágítani úgy, hogy hát valójában az éjjel-nappal a polgárok rendelkezésére álljon. Hogyha most jól végig gondolják, akkor tulajdonképpen jártak már önkormányzatnál valamilyen ügyet intézni? Biztos jártak, ugye? Van olyan, aki nem járt még. Mindenki volt, ugye? Na most valójában az az ügyintéző, aki ott ül, az mit csinál? Passziánszozik. Igen, ez ebben sok igazság van. Na most, amikor nem passziánszozik, akkor mit csinál? Ebéd, ez is igaz. Nem, hanem mondjuk most tételezzük fel, hogy dolgozik. Akkor is passziánszozik. Na, szóval valójában én úgy gondolom, hogy két dolgot csinál. Az egyik dolog, hogy az ügyfelet, aki ott van, azt autentikálja, tehát azonosítja, ugye? Mert végül is az ember oda megy, akkor mutatott igazolványokat, meg egyebeket, és akkor az a tisztviselő, az megnyugszik abba, hogy hát ez tényleg XY, itt az igazolványa, látom az arcát, és így tovább. Na most ilyen, hát mondjuk egy ilyen önkormányzatnál marha nehéz vírusosan, tehát ilyen man in the middle típusú, hogy valaki beugrik maguk helyé elé, és akkor ő mondja tovább a dolgokat, ugye ez ilyen nem igazán működik. Tehát lényegében a folyamatos kontaktus megmarad az egész tranzakció alatt, ugye? Tehát amíg magukkal ügyintéz, addig maguk ott állnak, tehát végig megmarad a szemkontaktus sokáig. Tehát gyakorlatilag ez az azonosítás hajtja végre. És utána valójában mit csinál? Azt csinálja, hogy ő tudja kezelni a gépet, mi nem tudjuk, de azért nem tudjuk, mert nem tanítottak meg rá minket. Hogyha minket megtanítottak volna, mi is tudnánk kezelni a masinát, nem? Tehát ő semmi egyebet nem csinál, mint az ő tolvaj nyelvére, amit a gép, leképez, az egész egyszerűen a mi kívánságunkat ott rögzíti, a gép kívánságait meg visszaböfögi nekünk. Tehát nem? Hát egész egyszerűen egy humán interfészként működik. Hát ő általában döntéseket nem hoz, ő papírokat átvesz, kérdez, stb. Ahhoz, hogy ki tudja tölteni az űrlapot, utána kinyomtad belőle nekünk egy példányt, azt tessék, mars el. Tehát igazából ez a személy, ez egy, mondom, egy felül azonosít, másfelül egy human interface. Vége. Na most ki lehet iktatni, hogyha fölhozzák a kezelést egy olyan felületre, amit egy normál civil át tud tekinteni, és nyilvánvalóan ehhez az kell, hogy az ő belső azonosítóiakat, a belső működésükre utaló dolgokat el kell rejteni, hanem az emberrel kapcsolatos dolgok maradnak fönn, akkor igazából aznek a személynek az szerepe tök fölösleges, és ha az azonosítást megoldjuk elektronikusan, mondjuk kulturáltan, mert mondjuk chipkártyával, meg szem, tehát hogy hívják, iris felügyelettel, ilyesmivel. Na, lehet, nem biztos, hogy otthon, de elképzelhető, hogy különböző típusú ügyeket különböző hát biztonsági körülmények között lehet intézni. Mondok valamit, hogy például egy egyszerű születési papírnak, anyakönyvi kivonatnak a kéréséhez, ahhoz nem kell semmi, ahhoz elég egy login passwordös bejelentkezés. Egy, mit tudom én, tehát egy lekérdezéshez. Ott, amikor már beavatkozunk, mikor már nyoma marad, akkor lehet, hogy ahhoz valami chipkártyás megoldás kell, és akkor, amikor nagyon komoly dolog van, amelyik élet-halál kérdése, akkor lehet, hogy be kell mennünk egy irodába, ahol mondjuk iris van, iris detektálás van, és annak alapján azonosítanak, és az tényleg zárt, odaülhetünk mi, oda kell ülnünk a gép elé, és ott kell megcsinálnunk. Ezzel biztosítják adott esetben azt a tranzakcionális egységet, hogy senki ne tudja megcsinálni, hogy akkor a fejünkhöz tart egy revolvert, hogy már pedig most jelentkezünk be otthonról, és írjuk alá a saját halálos ítéletünket, vagy mit tudom én, valami ilyesmit. Értik? Tehát itt különböző szigorúságok lehetnek. Hát ennek az egésznek az, hogy ebből mi lesz, hogy ez merre megy, pontosan hogy fog kinézni, hát az elkövetkező néhány évben jelentős előrelépésnek kell ebben a témában történnie. Hát ez a jövő. Világos ez? Ez ugye érthető. Na, akkor jó, itt most a fejezet, mert vége a szoftver tervezésnek. A fejezet végén szokás szerint arról van szó, hogy milyen dokumentumot kell elkészíteni. Hát itt van egy ilyen szoftver tervezési dokumentáció. Én azt tudom mondani, hogyha szembe találkoznak ilyennel, és maguknak ilyet kell készíteni, akkor bátran használják ezt a mintát, mert ez egy ilyen generál összeollózott minta, elég jó lehet. Hát itt azok a dolgok szerepelnek benne, amiket mi is itt megbeszéltünk. No kérem, hát ezzel a tervezési rész véget ért. És most következik egy nagyon izgalmas dolog a hetedik részben. Ez pedig a Jackson System Development rész, amelyik ugye a tulajdonos, ez egy módszertan. Az a neve, hogy Jackson, JSD, Jackson System Development. Közvetlenül ma már a praxisban nem nagyon használják. Igazából, ahol, tehát régebben is ilyen real-time irányítás technikai rendszerekben alkalmazták többnyire. Ezzel együtt nagyon tanulságos, mert lehet belőle tanulni borzasztó sok mindent. Erről a Michael Jacksonról csak annyit, hogy ugye ez nem az a Michael Jackson. Ez egy nagyon helyes figura, és egyszer a következő sztorit mesélte, érdemes talán meghallgatni, hogy egy szoftver hibáról mesélt, a szoftver hiba pedig a következő volt, hogy azt hiszem Afganisztánban volt az eset, hogy hát lőni akartak a katonák valamilyen löveggel, és hát ma már nem úgy megy, mint régen, biztos láttak ilyen háborús filmeket, hogy ott kurblizták az ágyúcsövet, meg forgatták az ajzat, ugye láttak ilyet. Na most ez már teljesen elektronikusan megy, a katonáknak van egy ilyen távír, mint otthon a tévének, meg a videónak, és akkor a katona ott a távíron beállítja, hogy mit akar lőni, hogyan, és hát ott éppen lövöldözgettek az amerikai katonák, és akkor megnyomta a katona a tűzgombot, mire a távíron kigyulladt a low battery. Hát kérem, ilyen, ez az élet, ilyen, low battery, ez még az amerikai hadseregnél is előfordul, semmi gond, a katona nadrág szárába ott van a tartalék battery, ez a standard menetfelszerelés része, régi battery ki, új battery be, az izéje az ottan kicsit pörög magába a távír, majd az ágyú is elkezd pörögni, össze-vissza mutogat, majd egyszer csak fölfele lő, a lövedék visszajön és szétlövi az állást. Hát ez persze nem múlt el nyom nélkül, és kiderült a következő, hogy a lövés az egy oszthatatlan művelet amúgy. Tehát attól kezdve, hogy megnyomta a katona a lövés gombot, akkor innentől kezdve az egy teljesen zárt művelet. Hát egy dolgot kivéve a lóbaterit, mert a lóbateri az hardware, tehát alacsony, tehát non-maskable interrupt címen jelent meg, kvázi hardveresen. És kész, tehát, mert ugye akkor meg kell állítani minden. Na most ez a non-maskable interrupt nagyon jó volt, mert akkor, amikor föltámadt a tápfesz, akkor viszont elindult az inicializálás, ugye, újra. Ez non-maskable, csak az inicializálásnak volt egy érdekes tulajdonsága, hogy minden GPS koordinátát a lokál pozícióra állította be. Beleértve a célt is. De ez oszthatatlan volt, tehát attól a pillanattól kezdve, hogy ő megnyomta a lőgombot, attól kezdve neki annyi. Ciki. Na hát szóval lehet ilyen hibát is csinálni. Ezt a pofa mesélte egyszer, de én nem ezért szeretem. Kérem szépen, csináljunk szoftvert. Jó? Képzeljék el, hogy van nekünk egy nagyon jó barátunk, aki a Városligeti csónakázótól, tudják, mielőtt felszedték volna, ott lehetett csónakázni. Csónakáztak maguk arra? Vagy legalábbis láttak csónakázókat, ugye? Na, képzeljék el, hogy a mi haverunk a csónakázótónak az igazgatója, és azt mondja nekünk, hogy hát öcsém, kéne egy szoftver, két dolgot kérek én ettől a szoftvertől. Egy, mondja meg, hogy egy nap hány csónakázás volt, és mondja meg, hogy mennyi az átlagos csónakázási idő, mert én tudni akarom. Hát, vállaljuk ezt a szoftver elkészítését, adnak érte 25 millió forintot. Hogy ne vállalnánk? Röhögve. Kérem szépen, remek, megoldjuk, hogy hozunk egy számítógépet, és kinn a csónak kiadó helyen, ott telepítünk két ilyen marha nagy gombot. Tudják, ilyen játékokban szoktak lenni egy piros meg egy zöld gomb, és akkor a piros gomba a csónak ki, a zöld a csónak be. És akkor valahányszor egy csónak kimegy, akkor a csónakos legény megnyomja a piros gombot, valahányszor bejön egy csónak, akkor megnyomja a zöld gombot. Most tételezzük fel azt az ideális esetet, hogy egy, csónakot senki nem lop. Kettő, csónakot nem süllyeszt el. Három, nem hoz be idegen csónakot. Mondjuk ez nem valószínű, de zárjuk ki, jó? Tehát magyarul a csónakok száma állandó. És a be- és kimenetek, és a csónakos legény nem nyom rossz gombot, és mindig megnyomja a gombot, és nem nyom pluszba. Tehát végül is stimmelnie kell a dolognak, magyarul egy nap alatt a kimenő gombok és a bemenő gombok nyomásának száma egyenlő kell, hogy legyen. Na ezek után a programunk baromi egyszerű, ugye van a start message, meg az end message, ugye a start gombot megnyomja, hát ez valami üzenetet küld föl, mondjuk nagyon egyszerű, zár egy csatlakozó pontot, mi meg ezt olvassuk fönn a gépen. Az end message meg ugyanilyen. Az algoritmus az abszolút jó. Gondolják meg, hogy mi egy optimális algoritmust találunk a total time-ra, ugye tessék csak figyelni, hogy egy csónakázásnak az ideje az end time 1 minus start time 1. A második csónakázásé end time 2 minus start time 2. Hát ez leegyszerűsíthető oda, hogy summa end time minus summa start time. Ennyi. Tehát akkor, amikor bejön egy start üzenet, akkor azt minuszoljuk, amikor bejön egy end üzenet, azt pluszoljuk. Vége. És mondjuk a startoknak a száma az megegyezik a csónakázások számával. 25 milliót, annyit kértünk? Legyen 30. Na, itt a program, megírjuk. Kérem szépen, ez úgy néz ki, hogy ugye open message stream, tehát magyarul csatlakozunk a beolvasó részhez. Get message, várunk egy üzenetet, kinullázzuk a csónakázások számát, a totál csónakázási idő nulla. Mindaddig, ameddig nem jön end of stream üzenet, hát az end of stream üzenetet ezt ott a billentyűzenet adjuk ki, hogy napnak vége. Tehát end of streamig csináljuk azt, ha a message start, akkor a numbert megnöveljük, tehát egyel több lesz a csónakázás, a total time-ból kihúzzuk a actual time-ot. Ez total time plusz actual time. Get message, és ebbe járunk körbe-körbe. Amikor vége a napnak, tehát az end of stream megvolt, akkor close message stream, tehát bezárjuk az inputokat, Ha a number nem nulla, mert ugye lehet, hogy rossz idő volt, havazott, vagy mit tudom én, micsoda, egyetlen egy csónakázó se jött, akkor nem foglalkozunk vele, ellenkező esetben print a number, meg a total time per number, tehát megvan az átlagos csónakázási idő. Világos, kész vagyunk a programmal, 35 millió, remek. Jó? Szép, mit szólnak hozzá, remek, ugye? Optimális megoldást csináltunk, nagyszerűen működik. Nem, nem boldogok? Ez egy teljesen jó program. Nem? Vagy rossz? Na, mindegy, átadtuk pénzt, megkaptuk, elköltöttük. Hanem egy nap jön a mi barátunk, ugye a csónakázótól főnöke, és azt mondja, hogy hú, gyerekek, kéne egy kis módosítás. Egész apró. Egész apró módosítás, mindössze szeretném tudni a leghosszabb csórakázási időt. Na igen, ez a hang. Ez írja le, hogy mi történt. Hát, ugye érzik azt, hogy ez az egész így, ahogy van kidobható. Pedig milyen frankó megoldást találtunk ki. Működött, abszolút gyors volt, célra orientált volt, senkinek egy rossz szava nem lehet ellene, de egy ilyen minimális módosítást a dolog nem él túl. Kezdve azzal, hogy a gombokat kidobhatja, mindenféle, tehát az egészet úgy, ahogy van, kidobhatjuk. Legfeljebb a fönti kompjútert tartatjuk meg. De abba is új programot kell írni. Szóval a helyzet az az, hogy mi az oka ennek? Miért olyan baromira rossz ez a program? És erre a válasz írtó egyszerű, hogy ez a program, amit mi csináltunk, erre nem tudok mást mondani, mint hogy ez brutális volt. Szóval igen, brutális volt abból a szempontból, hogy egyetlen egy célunk volt, hogy ezt a feladatot meg kell oldani, ezt a funkciót teljesíteni kell. Ha az ég a földdel összeér, akkor is, és egy alapvető dolgot kihagytunk az egészből. Mégpedig ez az alapvető dolog az, hogy csónakázás. Ebben nincs csónakázás. És ugye, mert a csónakázás az, hogy összetartozik két idő, amikor kivittem meg, amikor behoztam. És ez nincs meg benne. És ebből adódóan, leszámítva ezt a két hülye funkciót, meg lehet, hogy még amit eredetileg kért, de lehet, hogy még lehet találni egy-két ilyen hülyét, de ezen túlmenően semmiféle célra nem használható, mert eredendően a lényeg hiányzik. Tehát ez a borzasztó nagy baj, és nekünk föl kell ismernünk azt, hogy ebben ugye a kulcse lem a csónakázás. És ha nekünk van olyan fogalmunk, hogy csónakázás, és tulajdonképpen a mi rendszerünk szimulálja a csónakázást, akkor nincs gond. Ha egyszer van olyan, hogy csónakázás, akkor erre olyan funkciót teszünk rá, amilyet akarunk. Akkor kereshetjük a legrövidebbet, a leghosszabbat, a mindenfélét, ami az napi első ötöt, az akármi. Tehát innentől kezdve már a funkcionalitás ebben a mezőben teljesen kiterjeszthető gond nélkül. Nyilvánvaló persze, hogy a csónakázás közben megejtett csókok összeszámlálása az nem fog működni, mert erre vonatkozólag az adatgyűjtés már nincs, meg a tó környékén élő békák kurutyolásával kapcsolatos infók is hiányoznak, tehát arra már nem lehet funkciót csinálni, de tulajdonképpen a csónakázással kapcsolatosan igen. A kulcskérdés az, hogy fölismerjük-e tulajdonképpen azokat az elemeket, azokat az entitásokat, akik a szereplői ennek a játszmának, és valójában modelleket készítünk. Ugyanis nagyon egyszerű, a modell sokkal stabilabb, mint a funkció. Hiszen a funkciókat könnyen tudjuk változtatni. A modell az, hogy kiviszik a csónakot, meg visszahozzák a csónakot, ez olyan nagyon nem fog változni. Hát ez, és igen, hát ez karbantartható. Kérem, csináljunk bankot. Ugye a bankot, szeretnénk bankot csinálni, az jó dolog. Már most elveszik a pénzüket kevésbé, de maradok még. Tehát csináljunk bankot, bankszámlát, és ez egy nagyon-nagyon gyenge bankszámla. ezzel mindössze annyit lehet csinálni, hogy megnyitjuk a bankszámlát, és utána erre a bankszámlára lehet befizetni, meg pénzt kivenni róla, és előbb-utóbb bezárjuk a bankszámlát. Akkor nézzük meg, hogy ennek a bankszámlának a programja hogy néz ki. Ugye, hát tulajdonképpen mi igazából nem is a programját készítenénk el valójában, hanem készítenénk egy bankszámla szimulátort először. Tételezzük fel, hogy mi egy szegény bank vagyunk, és első menetben csak egy ügyfelünk van. Nem sok, hát Isten, el kell kezdeni. És még számítógépünk sem nagyon van, hanem papíron ugye vezetjük a bankszámlát. 30 évvel ezelőtt, vagy 40 éve még ez így ment, tehát ez teljesen általános volt. Tehát papíron vezetjük a számlát, és tulajdonképpen azt a bankos kisasszonyt vagy urat fogjuk szimulálni, aki ott dolgozik. Mert ugye beállítjuk a komputer, de egyelőre nem hiszünk az életnek, tehát semmi egyebet nem csinálunk, csak szimuláljuk az ott dolgozó banki alkalmazottat. Tehát magyarul, amikor a banki alkalmazott elkövet valamit papíron, akkor mi is tesszük ugyanezt. Mit csinálunk? Open Message Stream, hát ennek a kém rendszernek a inputját megnyitjuk, tehát mostantól kezdve lessük a kezét a kedves banktisztviselőnek. Ugye neki semmi egyéb dolga nincs, hiszen egyetlen egy bankszámlánk van, tehát olyan más dolgot nem végezhet, ő ott ül és vár, hogy bejöjjön az első ügyfél, ugye, és hát most fogja megnyitni a bankszámlát, ugye, itt most várunk az üzenetre, hogy ő megnyitott egy bankszámlát. Ez nem lehet az, hogy bezárta a bankszámlát, mert még nincs is ügyfél. Tehát először az történt, hogy invest van, tehát azt kell szimulálnunk. Miután investáltunk, akkor megint várjuk a következő üzenetet, ami mi lehet, vagy pénzkivétel, vagy pedig befizetés. És ha befizetés van, akkor szimuláljuk a befizetést, ha kivétel van, akkor szimuláljuk a kifizetést, és ebben a hurokban várunk mindaddig, ameddig hát véget nem ér tehát az ügyfél nem akarja a számláját megszüntetni, tehát amíg az üzenet nem withdraw vagy pay-in, hanem terminálás, akkor szépen kilépünk és megszüntettük a számlát. Tehát gyakorlatilag követtük a mechanikusan, tehát modelleztük a tényleges mechanikus folyamatot. Na és akkor most jön az érdekesség. Hát ez egyszerű, ugye itt ült a kezelő, az a fiú, a bankos ember, és ide mellé letettük a gépet, ahol követtük ezzel a programmal a bankszámla manővereket. Na de képzeljék csak el, hogy hát megszaporodik a dolgunk, ugyanis lesznek újabb ügyfelek. Ugye mondjuk jön egy második ügyfél, mit csinálunk? Beállítunk egy másik alkalmazottat, a másik alkalmazott mellé egy másik gépet teszünk, és a másik gépre áttesztük ezt a programot. Nem? Hát ez gyönyörűen fog működni. Hát a másik alkalmazottnak is ugyanez lesz a programja, és figyeljük a másikat. Jön a harmadik ügyfél, harmadik ügyintéző, harmadik számítógép. Ezredik ügyfél, ezredik ügyintéző, ezredik számítógép. Hülye ötlet. Tessék? Igen. Na most, kérem szépen, mi a helyzet? Valójában arról van szó, hogy mindegyik ügyfélnek ugyanaz a programja. És hát én tudok trükkös fiú lenni, mégpedig úgy trükkös fiú, hogy tudom azt, hogy ezek a programok az esetek legnagyobb részében csak várni fognak. Éppen ezért, hát tulajdonképpen lehet egy gépet is használni, ahol az éppen aktuális ügyfélnek fog futni a programja. Elválaszthatjuk egymástól tulajdonképpen a programnak ezt a törzs részét, ezt a text részét és az adattartalmát. Ugye az adattartalma az ügyfél függő, a program rész pedig állandó. Tehát beszélhetünk egy program textről, meg beszélhetünk egy adatról, tehát ugye van a program text, illetve van egy state vektor, ami adat, hát ugye az ügyfél specifikus adatokat tartalmazza, és tulajdonképpen a kapcsolatokat, hát kétféle kapcsolatot tudunk definiálni, ilyen üzenet kapcsolatot, adatstreamet, illetve állapotvektor olvasást, tudunk majd definiálni a processzekre, ugyanis ezeket a processzeket, ezt a rengeteg, tehát a kérdésünk most már azzá vált, hogy ezt a rengeteg ügyfélprocesszt hogy fogjuk tudni kezelni. És hát valójában, amit szeretnék kihangsúlyozni most még szünet előtt, ebben az utolsó percben, ez pedig az, hogy azon keresztül, hogy szétvágtuk a processzt, mint leírást, a process textet és a processzhez tartozó adatokat, az egyik nagy tanulság az az, hogy ezen szétvágás eredményével a külön félretett adatok tulajdonképpen nem egyebek, amit mi klasszikusan ma úgy hívhatunk, hogy adatbázis. A másik dolog pedig lényegében annak a feladatnak a megoldása, hogy éppen melyik ügyfél adataival felszerelt programot kell használnom, és ezt hogy kell kimenteni. Ez igazából nem része az ügyfél programjának. Tehát az előző oldalon fölírt program, és az, hogy ezt a programot én hogy váltom az ügyfelek között, vagy az alatta az ügyfeleket hogy váltom, ez két külön dolog. Mert ez a program az ügyfél viselkedését szimulálja, ezzel szemben az a kérdés, hogy ezeket én hogy fogom ütemezni a különböző ügyfelek között ezt a programot, az egy ütemezési és informatikai kérdés. Tehát magyarul, ha én megtanulom szétválasztani egymástól a modellt, az ügyfelet, a csónakázást, és azt, hogy hogy implementálom meg a sok kezeléséhez tartozó, a sok ügyfél, sok csónakázó kezeléséhez tartozó overheadet, amit azért vezetek be, hogy ne kelljen 1000 gép és 1000 kezelő, és így tovább. Ez viszont egy informatikai kérdés, és teljesen elválik magától a modelltől. Oké? Ez a marha nagy tanulság, és szerintem szünet előtt ennyi pont elég volt. Szünet után folytatom. Nos, kollégák, folytatnám az órát. Ugye az előző óra végének tapasztalata az volt, hogy érdemes felismernünk a világnak azokat az elemeit, amelyek fontosak a mi feladatunk megoldása szempontjából. Érdemes ezeket modellezni, tehát felismerjük az entitásokat, modellezzük ezeket az entitásokat, azaz szimuláljuk azt, hogy ezekkel az entitásokkal mi történik. A mi programunk az nem egyéb, mint egy szimulátorprogram. Egy szimulátorprogram, amelyik leszimulálja, hogy az entitással mi van. És ez valójában egy processz lesz, hát egy olyan processz, amit itt leírtunk. Ennek a processznek a futási ideje lehet, hogy évekig tart, ugye, amíg egy bankszámla tart, addig fut ez a processz, hát az esetek legnagyobb részében várni fog arra, hogy történjen valami. Egy borzasztó fontos gondolat az, hogy szeparáljuk egymástól a processz érdemi részét és az ütemezési kérdéseket, ugyanis nyilvánvalóan valamennyi ügyfelünk számára a processz ugyanaz lesz, a processzek csak adatokban különböznek, tehát szeparálni kell a programtextet és az adatokat, azt nevezhetjük úgy is, hogy állapotvektor, és azt, hogy hogyan egyesítjük megadott pillanatokban ezt az állapotvektort a processzel, hát ez egy ütemezési kérdés, és ennek az ütemezésnek a megoldása egy informatikai feladat, nem pedig egy modellezési kérdés. Hát nagyjából eddig jutottunk el, és íme itt a kiváló ábra, hogy a Jackson mit ajánl számunkra, hogy kellene elkészíteni a programunkat. Ha apró lépésekben gondolkodunk, akkor 6 lépés van, amelyiket 3 lépésbe is szoktak összefoglalni. Nézzük egyet, nézzük ezt a 6 lépést. Az első lépést Entity Action Step-nek nevezik, és az a lényege, hogy összeszedjük az entitásainkat, megállapítsuk, hogy kik a mi munkánk alapanyagát képező dolgok a világba, És ezekkel mi történik? Milyen akciók történnek, mik változtatják meg az ő életét, milyen események történnek? Ezeket össze kell gyűjtenünk. A következő lépés az úgynevezett entity struktúra, entity structure step, amivel az entitáshoz, egy adott entitáshoz hozzá kapcsoljuk azokat az eseményeket, azokat az akciókat, ami vele történik, és ezen túlmenően ezeket az akciókat még időben rendezzük is. Nyilvánvalóan normál körülmények között nem egy entitásunk van, hanem sok entitásunk van. Mit tudom én, egy könyvtár esetén van minimum kettő. Könyv meg ember. Tehát, de egy valamire való feladatnál ugye az entitások száma sok-sok lehet, bizonyos körülmények között több tíz vagy több száz. Tehát, és ami borzasztó érdekes lesz, hogy közös események lesznek. Mert például a könyv kivétele az ugye mind a könyvnél, mind az embernél megjelenik. De az, hogy a könyvtárba belép egy új tag, az csak az embernél van. Tehát lényeg az, hogy lesznek közös események, és lesznek entitásokra egyedi események, és ezekre az eseményekre definiálható egy sorrend. Ezt a sorrendet fogja megadni lényegében az Entity Structure Step. Na most az Entity Structure Step az ugye összegzi az eseményeket, tehát hogyha mi szimulációt akarunk készíteni, akkor ennek az entitáson értelmezett események feldolgozására létrehozunk egy modellt. Ezt hívjuk initial model stepnek, amikor az entitások élettörténetéből megalkotjuk a processzt. Ez egy számítástechnikai modell. Eddig ugye entitásokról beszéltünk és eseményekről, bankszámláról, korcsolyáról, hajókázásról. Itt áttérünk a processz fogalmi terébe, és elkészítjük lényegében a modellező processzt. Hát ezek olyan programok, mint amiket itt az előbb láttunk. A bankszámlára, meg a csónakázásra nem csináltunk. A következő lépés a function step. Ha megvannak a modelljeink, amik szimulálják a világot, akkor ezekre rá kell tenni funkciókat. Hiszen az egész modellezést azért csináltuk, hogy legyenek funkciók. Csónakázó tó, ugye ha modellezzük a csónakázást, akkor utána rárakhatunk olyat, hogy számolja ki a napi leghosszabb csónakázást. Ez egy funkció. Vagy az is funkció, hogy mennyi volt az átlagos csónak. Vagy sok egyebet, de és ez mind-mind külön funkció, amelyik egy külön processzként fog megjelenni. Hát ez a módszernek most a lényege, de ami fontos, hogy a funkció processzeket, azokat erre a modell processzekhez illesztjük hozzá. Na most, ez a második csoport, ez azt a rövid nevet is kapta, hogy Network Step, ugyanis az elsőnél lényegében modellek készültek, ennél a másodiknál pedig processzek hálója. Processzek, összefüggő processzek hálózata jön létre, hiszen itt az egyik processz üzenget a másiknak, az egyik processz fog olvasni a másikból, majd ezt azért meg fogjuk beszélni. Tehát itt a harmadik és negyedik lépés, azt együtt Network Step néven is szoktuk illetni. Az utolsó két lépés az implementációhoz kapcsolódik. Ha megvan ez az összetett processzhálónk, akkor ezt implementálni kell, aminek az első lépése az, hogy az időzítéseket megmondjuk. Ugyanis az időzítések mindenképpen hozzátartoznak ahhoz, és meghatározzák azt, hogy milyen ütemezést fogunk készíteni. Ugyanis az igazi implementálás az két részből fog állni, abból, hogy a processzeket valahogy el kell készíteni, és a másik része, hogy a processzeket valahogy ütemeztetni kell. És az időzítés alapján fogjuk ezeket az ütemezéseket elvégezni. És ez az utolsó lépés tulajdonképpen az implementáció elkészítése. Hát menjünk végig ezeken a lépéseken, hogy az egész ne lógjon a levegőbe. Csináljunk egy bankprogramot. A bankprogramon, hát mit tudunk csinálni? Azt, hogy lényegében menedzseljük a bankszámlát, rögzítjük a tranzakciókat, kétféle tranzakció van, betét meg kivét. Adjunk hozzá két extra funkciót, az egyik az, hogyha az egyenleg mínuszba megy, tehát többet vet ki a kedves delikvens, akkor küldjük egy üzenetet. Hogy ezzel most mit csinálunk ezzel az üzenettel, hogy ott helyben bilincsbe verjük a delikvenst, vagy másnap reggel érte küldjük a nagy fekete autót, ez lényegtelen. És legyen egy olyan szolgáltatás is, hogy nyomtassuk ki az egyenleget. Tehát print valami egyenleg információhoz jussunk hozzá. Hát itt van ez a négy dolog, amit elvárunk ettől a számlától, akkor emlékeznek rá, az első lépés az Entity Action Step volt, tehát mik az entitások és mik annak az eseményei. Hát az entitás az ügyfél, vagy hogyha úgy akarjuk, lehet a bankszámla is, mert az ügyfél meg a bankszámla ugyanaz. Egy ügyfelet hozzákapcsolunk a bankszámlához, hogyha most lerögzítjük, hogy egy ügyfélnek egy bankszámlája lehet, akkor végül is ez pontosan ugyanaz. Milyen események vannak? Van olyan, hogy befekt, tehát megnyitja a számlát, és berak némi pénzt. Lehet olyan, hogy befizet, lehet olyan, hogy kivesz, és bezárja a számlát. Azt hiszem nem kell sokat magyarázni, mellé tehetünk különféle attribútumokat, hogyha akarunk, végül is lényegtelen. Nézzük az entitás struktúra lépést. Az entitás struktúra lépésnek az a lényege, hogy azokat az eventeket, amiket itt az előbb megneveztem, aggassuk föl az entitásokra, hát jelenleg ugye egy entitásunk van, mégpedig abban a sorrendben, hogy előfordulhatnak. Nos kérem, hát itt van a Jackson, emlékeznek rá a Jackson struktúrált programozás, nem mutattam egy jelölésrendszerre? Ugye a szekvencia szépen egymás mellett írás, karikával jelöltük az opciókat, tehát a szelekciót, és csillaggal az iterációt. Kérem szépen, végül is három, ugye itt három lépésből áll a legmagasabb szinten a bankszámla. Van egy megnyitás, van a törzse, amikor használjuk a bankszámlát, és van a terminálás. Ennek ez a sorrendje. Megnyitjuk, használjuk, bezárjuk. A használat az tranzakciókból, mozgásokból áll, és ebből csillagos van, ugye itt ez megismétlődik, mert sok ilyen van, amelyik mégpedig egy ilyen tranzakció lehet befizetés vagy kivét, hát ez pedig karikás, ez szelekció. Direkt ezért lett ez a példa fölvéve, hogy lássák, hogy mind a három struktúráló elv alkalmazásra került. Ugye emlékeznek rá, hogy ugye az ötlet és a szabály az az volt, hogy egy adott szinten, hát csak egy tulajdonságot fejezünk ki, tehát ez a csillagos valami, ez oda föl nem kerülhet, mert akkor az már két tulajdonságot jelenítene meg. No, hát akkor megvan az Entity Structure Step, most megvan az Initial Model Step, ez a harmadik lépés. A harmadik lépésben itt lerajzoljuk, hogy tulajdonképpen mi történik. A Customer 0, ez a valódi ügyfél. Lutz Gizi 63 kiló szőke. És akkor ő, ugye tulajdonképpen ő csinálni fog valamit, és ez a customer ez modellezi az ő tevékenységét. Közte van egy üzenetcsatorna, egy ilyen channel, ez a karika azt jelzi, hogy a Gizi, hogyha csinál valamit, akkor a tevékenységéről egy üzenetet fog küldeni ebbe a csatornába, és mi ebből a csatornából fogjuk kivenni az üzenetet. Hát ez ugyanazt a szerepet játssza el, mint a csónakázó tónál a gomb, ugye, a két gomb. Csak hát itt most nem gombot nyom, hanem ennél bonyolultabb üzenetek jönnek majd föl. Nézzük meg a Customer 1-nek a programját. Ugye Read C, olvassuk ezt a csatornát. Amit itt kiolvastunk, az nem lehet más, mint egy számlanyitás. Ugye, most feltételezzük azt, hogy olyan gonosz dolog, hogy valaki először be akarja zárni a nem létező számlát, ilyen nem fordulhat elő. Tehát olyan esemény, olyan akció, amelyik nem sorrendben szerepel, ezt kizárjuk. Hogy ezt hogy lehet kizárni, majd erre fogok mondani valami. Lényeg az, hogy amit beolvasunk, az csak is és kizárólag befektetés lehet, tehát számlanyitás. Utána újból olvasunk, és itt ebben a Customer Body-ban iterálunk mindaddig, ameddig kivét vagy befizetés van. Lényeg az, hogy attól függően, hogy pay-in vagy withdraw, végrehajtjuk a befizetés vagy kivét szimulálását. Mindkét ágon tovább olvasunk, és ebben a körben mozgunk, tehát ez a body fog menni, addig, amíg terminét nem lesz, és itt zár ez a process. Ugye ennek a processznek a normál futási ideje több év, amíg tartjuk a bankszámlát. Következő feladat, function step. Két funkciónk van. Az első function az az volt, hogy küldjünk egy üzenetet akkor, hogyha az egyenleg mínuszba megy. Tulajdonképpen ez egy nagyon egyszerű function. Ez egy olyan szolgáltatás, ami ugye csak is és kizárólag akkor fordulhat elő, hogy a pénzt veszünk ki. Mert máskor nem. Tehát ez a pénzkivétel eseményhez köthető, tehát magyarul a modellünkben semmiféle módosítást nem kell elkövetni, a pénzkivétel ágon mindössze annyit kell, hogyha az egyenleg nulla, akkor kell egy jelzést küldeni. Tehát ugye itt van az élet események, tehát a számlanyítás, befizetés, kifizetés, itt van a modell, és a modellbe ide, ha érkezik egy kivét, akkor megnézzük, hogy az mínusz-e, ha igen, akkor csinálunk exception reportot. Tehát a modell anélkül, hogy szerkezetében módosítanánk, simán egy apró beszúrással megoldhatjuk a modellben ezt a funkciót. Más a helyzet az egyenleggel. Ugyanis az egyenleget, hát hogy tudjuk lekérni az egyenleget? Ugye az egyenleg egy izgalmas dolog, mert az egyenleghez az kell, hogyha ki is választottunk egy ügyfelet, akkor ettől az ügyféltől le kell kérdezni az állapot vektorát, ugye? Meg kell tudni azt, hogy neki ott mennyi az éppen aktuális pénze. És valójában ez úgy néz ki, hogy a lekérdezésnél én itt adok egy kérést, ez az enquiry input, ez a lekérdező input, itt adok egy kezdeményezést, tehát itt kezdem azt, hogy végrehajtódjon egy ilyen függvény, hát ezen az ügyfélen, akiről most beszélek, és ez a lekérdező függvény, ez nem csinál egyebet, mint ennek az ügyfélnek, az érintett ügyfélnek lekérdezi az egyenlegét, amit mi nyilván tartunk. Ugye ez nem egy élettörténet esemény, hogy lekérdezzük az egyenleget, ez bármikor bekövetkezhet. És egy olyan esemény, ami bármikor bekövetkezhet, az nem lehet időbe rendezni. Tehát ez nem egy élettörténet esemény, ez egy extra funkció, ami abból áll, hogy ennek az ügyfélnek az adatát elkérem. Persze ezt az elkérést nyugodtan lehet egy picit brutálisan is elképzelni, hogy én itt van ez az ügyfél szimulátor, és én ezt az ügyfél szimulátort jó fejbe kólintom, hogy most Szundika, elveszem az adataidat, te észre se veszed, hogy itt történt valami, mert hiszen ez egy read-only művelet, és ebből ez a lekérdező függvény készít egy jelentést. Nézzük meg, hogy ez a lekérdező function, ami szintén egy process lesz, annak ellenére, hogy én itt functionnek hívom, ez hogy fog kinézni? Íme itt van. A lekérdező function az abból áll, hogy olvassuk ezt az enquiry, tehát ezt a lekérdezés inicializálása inputot. Ha itt jön valami, akkor bármi jön, egy a lényeg, hogy végre kell hajtanom, ami itt következik, el kell vennem az ügyfélnek a state vektorát, kiírom a balanszot, és újra olvasom az enquiry inputot, és ezt csinálom lényegében vég nélkül. Tehát most én szándékosan írtam egy végtelen hosszú hosszanfutó processzt. Ez így működik. Na most a kérdés az, hogy fogom én ezt, meg a másik, meg a modellező processzeket ütemezni. Ez egy jó kérdés. De erre nem itt adom meg a választ, hanem a következőkben. Befejeztük ezt a negyedik lépést, tehát a function step-et, és következik az utolsó előtti, az ötödik a system timing, az időzítési lépések. Hát itt milyen időzítésekről kell beszélnünk? Hát például arról, hogy most akkor hogy kezeljük a mínuszba hajtást. Ugye azonnal, vagy pedig hát később, akkor, amikor bezárjuk a napot. Ugyanis elképzelhető, hogy bizonyos tevékenységeket napzártával végzünk. Hát ez nem csodál, hiszen akinek van elektronikus bankszámlája, az tudja, hogy az átutalások azok tipikusan éjszaka szoktak megtörténni. Tehát vannak ilyen batch jellegű funkciók. Akkor a kérdés az, hogy a lekérdezésre arra mikor reagálunk? Hát reagálhatunk azonnal, és reagálhatunk megint csak ilyen batch jelleggel. De egyébként nagyon jó kérdés az is, hogy milyen időszakra vonatkozik a lekérdés. Arra a pillanatra, amikor a lekérdezést adtuk? Arra a pillanatra, amikor a lekérdezést végrehajtottuk? Vagy az előző napi zárásra, vagy egy adott időpontra? Tehát ugye látszik, hogy itt egy csomó időadatot megadhatunk, és ettől függően különböző programhoz jutunk. Na nézzük meg! Nézzük meg az implementációt. Ugye az implementációnál rajzolunk egy ilyen struktúra diagramot, ami a következőt mondja ki. Itt van az ügyfélnek a modellje, ez egy process. Itt van a lekérdező function, ez egy másik process. És a rendszer központjában tulajdonképpen egy általunk írt ütemező áll. Mind az élettörténet események, mind pedig a lekérdező funkció ehhez az ütemezőhöz kerül, és ez az ütemező fog valamit csinálni. Akkor, hogyha egy banki ügyfél élettörténetéből jön egy esemény, tehát például befizetés, akkor az ütemező meg fogja keresni ebből a konzerves dobozból, ami a levágott adatvektorokat jelöli, a megfelelő ügyfélnek az állapotvektorát. Ezt az állapotvektort berakja ide a customer egy modellprocesszbe, és futtatja ezt a modellprocesszt onnan, ahol előzőleg abba maradt. Tehát ha úgy tetszik, úgy is mondhatnám, hogy reinkarnálja az éppen aktuális ügyfélnek a processzét ott, ahol az abba maradt az utolsó futásakor. Na most ez az ügyfél processz, hát ugye szimulálja az eseményt, mondjuk a befizetést, de hogyha történetesen kifizetés lenne, akkor esetleg ilyen kivételes, tehát ugye mínuszba hajtás riportot generálna, de mondjuk ez most nem fordulhat elő, és amikor befejeződött, akkor az ütemező az állapotvektort kimenti, és kész, várja a következő üzenetet, és majd akkor annak megfelelően fogja, előveszi a következő ügyfelet, és így tovább. Akkor a lekérdező üzenet jön, akkor valójában a lekérdező function-t kell neki működtetni. Ugye meg kell mondani a lekérdezőnek, hogy ki az, akinek az adatát lekérdezem, és a lekérdező function pedig ebből az adatbázisból, a konzervdobozból kiszedi azt, akinek keressük az egyenlegét, és az ütemezőn keresztül, vagy saját erőből, de hát mondjuk az ütemezőn keresztül generál egy lekérdezési jelentést. Ezek után egyetlen egy kérdésünk maradt hátra, csináljunk ütemezőt. Hogy fog működni az ütemező? Az ütemezőt készítsük el két változatban, ebben a mostani változatban úgy készítjük el, hogy minden online történik. Kérem szépen, az ütemező ugye úgy működik, hogy input üzeneteket fog venni ciklusban. Tehát egy iteráció az input üzenetekről. Az input üzenet az vagy élettörténet üzenet lehet, vagy lekérdező üzenet. Ha input üzenet, akkor venni kell magát az üzenetet, és most kifele nézve, vagy kell exceptional reportot csinálni, vagy nem. Ennyi a szerkezet. Tehát kifele és befele lényegében ennyi látszik az ütemezőből. Itt végre kell hajtatni közben nyilvánvalóan a processz. Ha lekérdező üzenet érkezik, akkor venni kell a lekérdező inputot, és generálni kell a lekérdező outputot. Hát ilyen baromi egyszerű az online eset. Sokkal bonyolultabb akkor, hogyha azt írjuk elő, hogy legyen napvége, tehát legyen napváltás, és a napváltás idejében generáljuk a, hogy hívják ott, ezeket a kivételket, tehát a mínuszba hajtást, a negatív egyenleget. Az egyenleg lekérdezést arra pedig, hát reagáljunk azonnal. Legyen ez az időzítés. Na most akkor ehhez az kell, hogy az input, bevezessük azt a fogalmat, hogy az inputban periódusok vannak. Van egy napközben, meg van egy napzárás. Tehát ez két rész. És ezek váltogatják egymást. A váltást az tulajdonképpen a T-message jelöli. Tehát az első rész T-message-el ér véget, és a második T-message-el ért véget. Gyakorlatilag ez, ez billeg a kettő között. Ugye olyan nincs, hogy kétszer egymás után napközben van. De közte mindig van napváltás. És két napváltás sincs egymás után. Tehát ugye napközben mit csinálunk? Napközben érkeznek üzenetek, ugye üzenetek érkeznek egymás után, ami lehet C-üzenet, vagy tehát élettörténet üzenet, vagy pedig lekérdezés. Ha élettörténet üzenet érkezik, akkor azt letároljuk. Ha lekérdezés, egyenleg lekérdezés, akkor beolvassuk az inputot és generáljuk az outputot. Napváltáskor, ugye ez T-message-el ér véget, napot váltunk, zártunk. Akkor jön a második rész. A második rész abból áll, hogy a letárolt élettörténet üzeneteket feldolgozzuk, vesszük az üzenetet, és attól függően, ugye, hogy kell-e exception-t generálni, vagy sem, tehát kell-e mínuszbahajtásról riportot készíteni, vagy generálunk, vagy nem. És hát ez is azzal ér véget, hogy napváltás, kezdődik a következő műszak, és akkor felváltva hajtjuk végre a két ágat. Nos, ebből azt hiszem az a tanulság, hogy ez a gondolat, ez a szeparáljuk a vektorokat, külön rakjuk, külön kezeljük, ez egyébként ez a mai technikába szépen átkerül. Ugyanis ha végig gondolják, hogy mondjuk EJB-vel akarnak megvalósítani, ugye Enterprise Java Bean-ekkel egy programot, akkor valójában a szeparált állapotvektorok azok nem egyebek, mint a perzisztált EJB. Ez világos, hogy mit mond? Nem nagyon, ugye? Csak néhányuknak. Tehát ugye a perzisztálás az azt jelenti, hogy tárolom a múltját, tehát emlékezni fog az objektum a régi állapotára. Tehát az adott entitás BIN-nek a múltbéli állapotát rögzítjük. Nyilvánvalóan célszerűen valami adatbázisban fogjuk ezt megtenni. Tehát ez teljesen hasonlóképp működik ma is. És akkor, amikor végre kell hajtani egy műveletet, akkor a perzisztens, a megfelelő a perzisztálásból a BIN-t előveszem, és az adott entitásnak megfelelő műveletet tudom végrehajtani. No kérem, hát akkor kezdjük el az egyes lépéseket picit részletesebben megtárgyalni. Nem megyünk bele nagyon komolyan a részletekbe. Az első lépés ugye az entitás akció lépés, amikor össze kell szednünk, hogy kik az entitások, és azt, hogy velük milyen események történhetnek. Ugye az entitások azok tipikusan főnevek lesznek a mi fogalomkörünkben. Szerepek, dolgok fordulnak elő, és hát mindig az alkalmazói területről jönnek. Csónakázás, bankszámla, ügyfél, ilyesmi, tehát semmiképpen nem számítástechnikai jellegű dolgok. Elszenvednek, vagy esetleg okoznak akciókat, és itt mindig fönnáll a típus példány probléma, itt mindig igazából típusról gondolkodunk. Tehát olyan szerkezetekről, amiből sok példány van. Ügyfélből, bankszámlából, csónakázásból, stb.ből. Tehát nem egyedi dolgokra gondolunk, hanem gyűjtőfogalmakra. Az akciók, azokat ugye az igékből tudjuk kinyerni, hiszen az valami tevékenység, amit tipikusan kívülről kint hajtódik végbe a világba, és az akció oszthatatlannak tekinthető atominak. Entitás struktúra lépés, ezt szoktuk ELH-nak is nevezni, Entity Life History-nak. Esetleg hallotta valaki már ezt a kifejezést, hogy Entity Life, entitás élettörténet, Entity Life History? Nem, ez egy szokásos dolog, és az entitás élettörténet ugye az leírja az eseményeket. Na most nagyon fontos dolog, hogy esemény az csak levélen lehet. Ami nem levél, az csak arra szolgál, hogy a struktúrálást lehetővé tegye számunkra. Ezt ne felejtsék el. Most persze maguk ezt értik, meg tudják, de akik nincsenek itt, azok közül rengeteg olyan lesz, aki össze-vissza irkálni fog a dobozba mindenféle eseményt. Maguk nagyon szerencsés helyzetben vannak, mert tudják, megértik, hogy csak levélre teszünk eseményt. A többi az szervez. Például egy könyvtárnál az olvasó. Ugye az belép a könyvtárba, utána tranzakciókat hajt végre, kivesz és visszahoz könyvet, illetve a végén kilép a könyvtárból. Hát ez egy becsületes olvasó, aki mindig visszahozza a könyvet. Egyébként nem tudom, hogy érzik-e, hogy ezen az ábrán én nem tudom azt ábrázolni, hogy a könyvtári tag az előbb elviszi a könyvet és utána visszahozza. Ugyanis, hogyha egy kivét, tehát minden egyes tranzakció így külön jelenik meg, akkor lehet, hogy az lesz, hogy háromszor egymás után kivesz könyvet a delikvens, majd utána kettőt visszahoz, de egy még megmarad, majd újból kivesz. Tehát ez nem mondja azt, hogy előbb ki kell venni és utána visszahozni, ami egyébként baromira igaz, csak az olvasónál ezt a sorrendiséget nem tudom megadni. Nyilvánvalóan ezt a sorrendiséget, ezt a könyvnél fogom tudni megadni. Ugye itt a könyv, a könyvet beszerzik, a végén kidobják, tehát mi ez? Tehát amikor kiszórják, mert leselejtezik. És valójában itt van a, ugye mi történik vele életek során, lényegében kölcsönzés. A kölcsönzésnél a boró meg a return az már nem karikás, tehát itt szigorú a sorrend, kiveszik, visszahozzák. Látják, ez az, amit az előbb mondtam, hogy ugyanazok az események előfordulnak különböző entitásokon, és lehet, hogy a sorrendezés az más lesz. Ugye ezen az ábrán karikával volt, ugye vagy kiveszek, vagy visszahozok könyvet, viszont ezen az ábrán egyértelmű a sorrend, kivettem, visszahoztam. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, ez nincs leírva, ez megint maguk tudni fogják, mások nem szükségkép. Kérem szépen, ugye egy eseménynek mindig az a csodája, hogy ugye megtörténik az esemény. Ugye befizettük a pénzt, visszahoztuk a könyvet, és így tovább. Most tessék elgondolni, hogy mi van akkor, hogyha nekem egy nemleges eseményem van. Magyarul én megbeszélek a hölgyel egy randit, és ő nem jön el. Ez ciki, de mindegy. Lényeg az, hogy nem jön el. Akkor most mi van? Mi az az esemény, hogy nem jött el? Kivétel? Hogy tudom én ezt jelezni? Hogy hát az az esemény fordult elő, hogy nem jött el. Majdnem jó, definiálni kell egy olyan eseményt is, hogy nem jön el. Ez már egész közel jár a megoldáshoz. De ez mihez köthető? Ki aktiválja ezt, hogy nem jön el? Tehát, de most gond, igen, a nő, igen. Hát, hogyha küld egy üzenetet, hogy én nem jövök el, akkor oké. Tehát, igen, szóval, akkor egy maga közel jár a megoldáshoz, tehát ez nem rossz. Inkább most akkor egy picit azon gondolkodjunk, hogy vesszük észre azt, hogy nem jött el. Hát baromi egyszerű, ugye nincs itt. Tehát, na de hogy vesszük azt észre, hogy most már nagyon nincs itt? Ez az. Na ez a kurbli. Tehát itt van, hogy tulajdonképpen a nem jött el, tehát a nemleges eseményekre szó szerint watchdogokat, timereket kell definiálnunk, és azt mondjuk, hogy ha megbeszéltük, hogy 6-kor találkozunk, ugye akkor két dolog történhet. Vagy ott a nő, vagy 6-10 van. Stimmel? Tehát így vezetek be, tehát helyettesítő eseményt vezetek be, amelyik adott esetben be fog jönni, mert a 6 óra 10-be következik. Szóval ez a megoldás. Ez a megoldás, hogy órákat kell tudni majd nekem létrehoznom, és ezeken az órákon van olyan esemény, hogy 6-10. És akkor azt mondom, hogy ez tulajdonképpen egyenértékű azzal, hogy nem jött el. Számomra egyenértékű. Előbb van 6-10, mint a nő. A harmadik lépés ugye modellalkotás, initial model step. Hát itt a ilyen úgynevezett szisztém specifikációs, rendszer specifikációs diagramokat szoktunk rajzolni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a processzeinket, most már megbeszéltük, hogy a processz kétfajta lehet, vagy élettörténetet leíró entitás, életet leíró folyamat, vagy funkció processz. És ezek valahogy össze vannak kötve egymással. Egyik üzenetet küldhet a másiknak, az egyik olvashatja a másikat. Na most kétfajta kapcsolat van, ugye az egyik ez az adatstream vagy üzenet jellegű kapcsolat. Ezt a karika jelöli, és ez végtelen fifót jelent, és ez nagyjából úgy működik, hogy írni bármikor lehet bele, bármennyit, olvasni pedig csak akkor tudunk, amikor rendelkezésre áll az adat. Na most ez az olvasás ilyen felfüggesztett olvasás, tehát nem aktívan várakozunk, hanem passzívan. Abban az esetben, hogyha ebbe a C1 postaládába, meg a C2-be az A, illetve a B processz tud nekünk üzenetet küldeni, és így ábrázolunk, akkor ez azt jelenti, hogy a C1-et olvassuk, majd pedig a C2-t, és hogyha mi itt állunk a C1 olvasásán, és a C2-ben már egekig érnek a levelek, akkor sem megyünk tovább, hanem mi itt várjuk a C1-et. Akkor, ha ezeket összekötjük, akkor ez azt jelenti, hogy vagy ebből, vagy abból olvasunk, és itt akkor már nem lehet probléma. Van persze egy olyan eset is, hogy tulajdonképpen egy közös postalábadába dobáljuk a leveleket. Az állapotvektor olvasás, ahogy itt ezt az előbb már említettem, ez valójában egy getState vektor processzt jelenít meg. Itt a Q processz olvassa a P-nek az állapotvektorát, ez az irány, tehát ebből olvasunk erre fele. Ez a CV ugye azt jelenti, hogy tehát ez egy csatorna olvasás. Ez azt tartozik hozzá, hogy ez a processz nem veszi észre, hogy az ő állapota le lett olvasva, és feltesszük azt is, hogy az állapotvektor konzisztens. Na most implementációs szempontból mi persze tudjuk, hogy nem a processzt fogjuk olvasni, hanem a szeparált adatokat. Tehát az adatbázist fogjuk olvasni, hiszen az adott konkrét processz az ugye két részre van vágva, a processz textre és a levágott vektorokra, és bennünket a levágott vektor érint. Tehát magyarul addig viszont nem fogunk olvasni, míg ezek a külön szeparált adatok, ezek nem zártak, tehát adott esetben tranzakcionálni kell majd a processzünket. Akkor lehet még ilyen korlátozásokat adni, hogy mi van akkor, hogyha én biztosan azt akarom elérni, hogy én üzenetet küldök a B processznek az A-ból, majd pedig én erre választ akarok kapni. Ugye, és garantáltan erre az üzenetemre akarok választ kapni, ez nem is olyan egyszerű dolog, ugyanis lehet, hogy én itt ezt a S adatsort, S leveles ládát kiolvasom üresre, nincs rajta semmi, majd bedobom az R-be az üzenetemet, és mire én itt üzenetet kapok, hát vagy ő, vagy más bedobott három másik levelet, amit én úgy érzékelek, éhetek, mint az őtől jövő, tehát a kérésemre adott válaszként jelenik meg. Na most ez nem szerencsés, ezt össze lehet fogni ezzel a Reiter-Reed-es párral, tehát erre mondhatom azt, hogy ez legyen oszthatatlan. Hasonlóképp megtehetem azt, hogy bizonyos körülmények között előfordul, hogy üzenetet csak akkor küldök, itt a proc A-ból a proc B-be, hogyha a proc B olyan állapotban van, hogy képes fogadni. Tehát magyarul ő most végre tudja hajtani azt az üzenetet, mert hogyha itt beáll az én üzenetem, mit tudom én, 70.000-nek a sorba, és ő soha nem fogja kiszolgálni, akkor kár elküldenem. Ehhez viszont tudnom kell a proc B-nek az állapotát, tehát állapotvektorolvasás és üzenetküldés, ez megint lehet, hogy oszthatatlan lesz, vagy oszthatatlanná kell tennem. Igen, a továbbra is még a initial model. A valóságos világ modell és a funkció összekapcsolására annyit, hogy itt bejön a külső esemény, és azt mondtam, hogy feltételezzük azt, hogy hozzánk a modellezés szintjére már csak azok az események jutnak el, amelyek korrektek. Tehát nem fordulhat elő, hogy egy számla élete azzal kezdődik, hogy be akarom zárni. Ezért van egy input processz, amelyik csak a korrekt akciókat engedi át, és ehhez az kell, hogy a modellprocesszből, tulajdonképpen az aktuális státuszból meg tudjuk nézni, hogy egy esemény elfogadható-e. Ha igen, akkor ez egy, tehát ennek a feladata, ennek az ellenőrzése az input, majd pedig ez ebből korrekt akciókat fog adni, és a modellprocesszt lépteti, tehát elfogadtatja vele. És kétfajta funkció is van, az egyik a lekérdező funkciók azok, amelyek nem változtatják meg a modell állapotát, és eddig ilyenekkel foglalkoztunk, de lehetnek interaktív funkciók is, amelyek visszahatnak magára a modellre. Tessék elképzelni egy bankszámlát, ahol a bankszámlán kamatot is jóváírunk, tehát az, hogy kamatszámítás, az egy olyan funkció, amit végrehajtunk a processzen, de ugyanakkor a processz végén lényegében valami virtuális befizetést hajtunk végre a számlán. Tehát a kamatolás az így jeleníthető meg. Még akkor most jönnek a funkciók továbbra. Ugye lehetnek olyan funkciók, amelyek simán a modellbe beépíthetők, ilyen volt a mínuszba hajtás a bankszámlán. Lehet olyan, hogy lekérdező, ilyen is volt az előbb az egyenleg, és lehetnek iteratív functionök, amit az előbb mondtam, hogy itt van a modell, itt van a function, amit itt inicializálok, mondjuk megadom, hogy hány százalék, lekérdezi a modellt, generál egy kamat hozzáadás eseményt, és egyébként mondjuk egy riportot. Tehát így lehet ilyen visszacsatolt processzekkel lehet megoldani azt, hogyha ilyen összetett függvényünk van. A system timing step-ről annyit, hogy ugye ez korlátozásokat tesz a kimenetre, megmondjuk, hogy mikor értelmes, mikorra vonatkozik. Akkor, hogyha ilyen állapot lekérdezés van, amelyik nem okvetlenül eseményhez köthető, hanem valamiféle mintavételezéshez, akkor annak a frekvenciáját megmondhatjuk. Megmondhatjuk azt, hogy a modell és a processz között milyen szinkronizálási folyamatok zajlanak. Megint csak képzeljék el, lehet olyat is csinálni, hogy mondjuk én egy kazánt akarok modellezni, és a kazánból az, hogy mekkora a nyomás, hát az nem úgy megy, hogy ő föladja a nyomást ilyen üzenetcsatornán keresztül, hanem lényegében lekérdezzük megadott időnként a kazán nyomását, tehát itt is lehet ilyen állapotvektor lekérdezés. Idő, tehát az idő egység, tehát idő alap lekérdezése, és hát itt is természetesen előfordulnak a jól ismert hazard jelenségek, amikről korábban is már beszéltem. És szerintem, ez már tényleg az utolsó dolog, az implementációs lépésről a szerdai órán szeretnék néhány percet szólni, tényleg csak összefoglaló jelleggel, és utána a szerdán elkezdem az objektumorientáltságot, elkezdem összefoglalni azt, hogy mit is jelent szerintem az objektumorientáltság. A fóliák fönn vannak a neten, szeretettel várom a társaságot szerda délután. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!